Rádió Egyetem. Szarvas Melinda előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Kosztolányi Dezső és Csát Géza honosítása.
Tehát akkor a ma esti főszereplőink az Kosztolányi Dezső, Csát Géza és Lovas Ildikó, mindhárman szabadkaiak. Tulajdonképpen egy városhoz kötődő irodalmi jelenség lesz az, ami a mai estének a középpontjába kerül. Lesz szó ezek alapján irodalmi lokálpatriotizmus jelenségéről, ami hát több helyen kipróbált megfogalmazásom tulajdonképpen, érkeztek már rá kritikák, azokat is el fogom mondani. Szó lesz kiemelten ugye Kosztolányi Dezső kvázi újraírásáról, elsősorban nyilván a szabadkai regényei kapcsán, ez ugye a Pacsirta, arról lesz szó tulajdonképpen főként. Az Arany Sárkányt azt most megemlítem, és a későbbiekben nem fogom, mert ahhoz nem kapcsolódott egy olyan fajta irodalmi vagy írói reflexió, mint a Pacsirtánhoz, amihez viszont több író is előszeretettel nyúl mostanság. Többek között ugye Lovas Ildikó az első regényében, a 2000-ben megjelent Mesterön a történetben címűben. Tehát ott annyira még nem a Pacsirtát hozza elő, bár arról is ír, vagy arra is reflektál a regényen belül, de ugye a címben megjelenő Kosztolányi Dezső Mesztelenül ír a kötete az, ami majd lesz róla szó, több formában is megjelenik a regényben. Lesz szó Kosztolányi után ugye hát nyilván Csát Gézáról is, az ő újraírása, az ő naplóinak az alapulvételével történik tulajdonképpen, és itt Lovas Ildikónak a Spanyol Mennyasszony című regénye lesz az, ami főként ugye ezzel foglalkozik. Ő Csát Géza feleségének, Jónás Olgának a szempontjából ír egy kvázi fiktív naplót, vagy egyes szám első számú elbeszélést, és hát ugye a naplók lesznek azok, amik Csát Géza révén előtérbe kerülnek, illetve ennek a műfaja. És az egész előadás végén pedig ezeknek az újraírásoknak az irodalomtörténeti hatásáról lesz röviden szó, hogy ezek visszamenőleg mennyire pozícionálják újra a vajdasági irodalmon belül ezt a két szerzőt. Itt tulajdonképpen olyan visszaemlékezéseket, vagy olyan megjegyzéseket idézek, amik jelzik a szabadkai létnek és Kosztolányi személyének a kvázi nagyon szoros összetartozását. Rögtön először Daniló Kist idézem. Vajdasági több nemzetiséget önmagában reprezentáló szerzőtől származó idézet hangzik így, hogy Szabadka 2. Kosztolányi, a zsinagóga, a barokkos városháza, a többnyelvűség. Ugye az érdekes, hogy Kosztolányiról beszélve kevéssé emlegetjük Szabadkát, főleg ugye mostanában a kritikai kiadások révén, inkább a szövegei és kevésbé az életrajza, ami előtérbe kerül. A vajdasági lét az tulajdonképpen, amennyire én belelátok, vagy amennyire ezt kívülről én meg tudom ítélni, inkább a forrásgyűjtések révén kerül előtérbe, hogy nyilván ott főleg a korai, az életművének a korai szakaszában többet publikálhatott. Hasonló a Kosztolányt és Csát Gézát összekötő megjegyzés olvasható Tonka Beátának Tolnai Ottóról írt monográfiájában, ami 94-ben jelent meg a Kaligram kiadónál. Az ő megjegyzése így szólt, tehát Tolnai Ottóról, hogy amint kissé jobban körülnéz Szabadka, Palics a ludasító környékén, Kosztolányi Dezsőbe és unokaöcsébe Csát Gézába botlik. Ugye Tolnainak van is az Árva Csát című verses kötete, ahol ugye egyértelműen Csát alakját irodalmiasítja tulajdonképpen. Kosztolányihoz kevéssé nyúlt, és Csát Gézának sem az irodalmi életműve az, ami őt megmozgatja, hanem maga a személyiség, ez a több művészeti ágban kiemelkedő, vagy legalábbis hangsúlyos érdeklődést mutató személyiség az, ami Tolnainak fontos. Ugye egyrészt a képzőművészet felől Csátnak a festészethez való vonzalma, akár a zeneszerzés, vagy a zenélésnek a megléte, ugye szintén Csát, főleg korai, tehát ilyen fiatalkori időszakában. Tolnai inkább ezeket az átjárásokat vizsgálja, vagy ezeket emeli ki a saját Csát Géza újraírásaiban. És hát ugye Lovas Ildikótól is hoztam egy idézetet, aki a ma estének viszonylagos főszereplője lesz. Ő a következőt mondta, ha pedig azt mondom, hogy Szabadka, a második mondatom az, hogy Kosztolányi és Csát. Mielőtt a Lovasnak a műveire rátérnék, röviden beszélnék a szabadkai kultuszról, illetve kultuszokról, ugye itt a kiírásban is a többes számra utaló jelet az zárójelbe tettem, mivel hogy hát Kosztolányi személyén keresztül egyértelmű, hogy beszélhetünk Szabadkán belül Kosztolányi kultuszról. Csát Gézával kapcsolatban ez már annyira nem egyértelmű. Nyilván az ő emlékhelyei is meg vannak jelenítve Szabadkán belül, vagy a városon belül, de olyasfajta kultusz nem alakult ki körülötte, mint mint Kosztolányi körül. Szirmai Károlytól hoztam egy idézetet ennek a kettőségnek a megmutatására, hogy tulajdonképpen a Kosztolányi kultusz sem alakult ki rögtön. Ugye nagyon ellentmondásos volt Kosztolányi és a vajdasági irodalom kapcsolata az első időkben, tehát főleg a 20-as, 30-as években ez nem volt egyértelműen kölcsönösen baráti és elismerő gesztus, vagy viszony. Ugye hát nyilván vajdaságból hiányzott az ő írói tehetsége, és Kosztolányi is egy kicsit, nem lekezelően, de egy kicsit eltartva magától nyilatkozott mindig a vajdasági irodalomról, hogy persze, mintha alakulna ott valami, de hát ő abba úgy nem venne részt, meg ő neki ahhoz tulajdonképpen nincs kvázi irodalmi köze. Csát Gézával meg hát úgy az volt a gond, amit Szirmai ír, hogy nagyon korán meghalt. Tehát tulajdonképpen még, ha akart volna, se tudott volna bekapcsolódni az éppen szerveződő vajdasági irodalomban. Szirmai Károly idézete tehát így hangzik, hogy a vajdaságban nem maradt vissza országos hírű író. Magyar irodalomban szubotikai származású legnagyobb íróművésze Kosztolányi Dezső régóta pesti írónak számított. Csát Géza még 1918-ban meghalt. Kettőjük köré mégiscsak kiépült valamiféle kultusz, ugye Kosztolányi köré erősebben. Ahhoz képest ők még mindig jobban jártak, mint mindazok, akiket az ő személyiségük kitakart a térségnek a kulturális életéből. Hózsa Évától idézem a következő megjegyzést. A szabadkai irodalmi örökségből, éppen a kultuszteremtés jóvoltából Kosztolányi és Csát neve emelkedik ki, míg egyes pályatársak neve háttérbe szorul. Érdekes egyébként, hogy maga Hózsa Éva sem emlegeti fel aztán, hogy kik szorulnának háttérbe kettőjük miatt. Tehát nyilvánvaló azért tudnánk róla, hogyha akkora jelentésű embert ők háttérbe szorítottak volna Szabadkán belül, vagy egyáltalán térség irodalmával, vagy kulturális viszonyai között. És hát ugye a Kosztolányi kultuszt nem életre hívta, de nagyon jelentősen megerősítette, az ugye a dészláv háborúknak a körülménye, illetve hát a már a dészláv háborúk előtt kialakult, nagyon régre visszanyúló hagyományokkal életben tartott úgynevezett Kosztolányi napok, amik mind a mai napig megrendezésre kerülnek ősszel. Hózsa Éva írta ezt a következőt egyébként a magát a Kosztolányi kultusz vizsgáló tanulmányában, hogy a konkrét történelmi szituáció a dészláv háborúk veszélyhelyzete szinte mozgalommá, tömeges kivonulással, a magyarsághoz tartozás kifejezőjévé avatta a Kosztolányi napokat. Nagyon érdekes egyébként az, ami szorosan a ma esti tárgyához nem tartozik, ezért nem is idézem szó szerint azt a részt a Hózsa tanulmányból, miszerint a Kosztolányi kultusz sem volt egy általános, tehát pont a dészláv háború külön szempontot vagy irányt adtak ennek a kultusznak. Kosztolánynak az európaisága hangsúlyozódott ott nagyon erősen. Ugye pont a Jugoszláviába zártság miatt volt fontos ez az európaiságnak, az Európához tartozásnak a kifejezéseként a Kosztolánynak ez a jelen vonása, vagy ennek a hangsúlyozása. Szintén Hózsa Éva írja ugye azt, hogy a kultusz képződés szemszögéből az életrajz, a családfa, a szülőhelyhez való viszonyulás vált igazán fontossá. Nyilvánvaló, ugye, hogy szabadkai kultuszokról lévén szó, ugye mind a kettőjüknek a szülőhelye ez a város, és az általam emlegetett, későbbiekben emlegetett kortárszerzők is mind születésileg tartoznak Szabadkánhoz, tehát maga ez az újraírás is tulajdonképpen egy ilyen lokális jelenségként indult, és onnan vált egy kicsit, legalábbis az én megítésem szerint már irodalomtörténeti jelentőségűvé. Ez a fajta irodalmi mozgás, ez viszonylagos ellentétben áll azzal, ami például a Szegedi Masszák Mihálynak a Kosztolányi kötetéről írt recenziókban, illetve magában a monográfiában, vagy monográfiából is érezhető, miszerint Magyarországon ugye pont az életrajz volt az, ami a szövegek értelmezésével szemben kicsit háttérbe szorult. Pap Zoltán János írta azt a Szegedi Masszák monográfiáról írt kritikájában, hogy mai tapasztalataink szerint azonban az irodalomtörténet írás mind gyakrabban veszi le a napirendről a szerzői életrajz és korrajz tárgyalását. Tehát még a magyarországi kosztolányi kutatásban kevéssé volt fontos az, hogy Kosztolányi éppen teszem a Szabadkán született. Nyilvánvalóan a vajdasági irodalomban pedig pont ez volt az a kapaszkodó, amire építve maga a kultusz is kialakulhatott. Ugye hát eleve éles különbség van a között, hogy Magyarországon kosztolányi kutatásról beszélünk, míg vajdaságban kosztolányi kultuszról, tehát nagyon nem ugyanaz a két jelenség. És hát tulajdonképpen már a kultusz kapcsán jött, ugye a Hózsa idézett megállapítása szerint is, hogy ugye az életrajz, illetve a biográfia vált fontossá egy-egy kultusznak a kialakulása kapcsán. Itt már tulajdonképpen átléphetünk az irodalmi lokálpatriotizmusnak a fogalmára vagy jelenségére. Szintén Hózsa Évát idézem, tulajdonképpen még a dészláv háború hatásaként jegyzi ő ezt meg. vajdasági szerzőknek, akár vajdaságban maradtak, akár átjöttek Magyarországra, mind a két esetben megváltozott a szülőföldhöz való viszonya. Míg a Szenteleki Kornél által meghirdetett vagy megfogalmazott helyi színek kvázi elmélethez való kötődést is nagyon érdekesen árnyalta. Hozsaiva idézete tehát így hangzik, hogy a szülőföld veszélyhelyzete a 90-es években ironikus módon mozgatta meg, azaz demitizálta, vagy idegenben épp mitizálta a helyi színeket, pontosan azokat a sztereotíp megnyilvánulásokat, amelyeket a 60-as évek második felében a vajdasági kutatók és szerzők egyaránt bíráltak. Ugye ez tulajdonképpen a Balázs Attila előadásból volt talán kicsit érezhető, ez a mondat utolsó felében emlegetett 60-as éveknek a bírálata, ami ugye pont a lokális, illetve ezt a röghöz kötött templom-torony perspektívát bíráló eszéket próbáltam ott idézni. Ugye emlékezhetünk főként a Tomka Beáta eszé volt az, ami ezt kicsit kiélezte, miszerint ugye az avantgárd, illetve a nyugati irodalmakhoz való, vagy nyugati irányokhoz való igazodás nem is az, hogy lenne fontos, hanem hogy lépést tartsunk azzal, ami éppen ott zajlik, és nem feltétlenül azt a lokális jelenségeket írjuk folyamatosan, amiket testközelből tapasztalunk tulajdonképpen. Szintén a délszláv háború hatása az, ami ugye hát eleve egy kisebbségben lévő szerző eleve nem, kvázi nem otthon van, tehát eleve egy leszakítottságban, vagy egy elzártságban él, és ahhoz képest még az idegen nyelvű háttérország is szétesett alattuk, amihez addig tartoztak. Tehát nyilvánvalóan egy kisebb közigazgatási, egyre kisebb közigazgatási egység volt az, egy város vagy egy község, ami valódi irodalmi identitást nyújtó háttérré válhatott. Erről van szó ugye tulajdonképpen a Guillaume Nándor esetében, aki ugye Szent Tamás köré rendezte az életművét jó részt. Tulajdonképpen erről van szó Balázs Attila Magyarországra való átköltözését követően, akár mondjuk ugye a Kinek észak, kinek dél című jelentős műve kapcsán is, aki ugye abban a könyvében éppen Újvidéknek, illetve Péterváradnak a történetét írta meg. De említhető itt szintén Tolnay Ottó, akiről ugye már volt röviden szó, aki szintén ugye a Tomka idézetből látszott is, hogy Palics és Szabadka az, ami között mozog, és hát több ilyen szerzőt föl lehetne sorolni, és hát ugye nyilván ide tartozik Lovas Ildikó is. Ahogy volt is erről szó, tulajdonképpen ez az irodalmi lokálpatriotizmus egy paradox folyamat eredményeképpen épp az otthontalanság érzéséből generálódott. Ugye, ahogy mondtam is, hogy nem volt egy olyan biztos pont, vagy egy olyan megkérdőjelezhetetlen kulturális háttér, amihez képest ők pozícionálhatták volna magukat, vagy ami az identitásukat meghatározhatta volna. És hát ugye, ahogy volt róla szó, Szabadka irodalmi lokálpatrióta írója, hogyha ezt lehet így mondani, akkor az Lovas Ildikó. Tőle idézem a következőt, egyszerűbb lett volna kitalálni egy várost és írókat, mint a levéltárban, könyvtárban ülve keresni, kutatni, de nem tettem, nekem Szabadka a dolgom. Nyilatkozta ezt 2000-es évek elején. Mostanában főként az idén megjelent kötete alapján, a cenzúra alatti alapján kicsit, mintha ettől a szabadkai vonaltól kezdene elszakadni, de kétségtelen, hogy az első három regénye tulajdonképpen, ugye a korai novelláiról, a vajdaságban megjelent novellái, az kétségtelen helyi tematikát bírtak, de még az első három regénye is mind vagy Szabadkához kötődő tematikát dolgoztak föl, vagy pedig a poszt-jugoszláv, illetve a háború poszttraumatikus élményét feldolgozni kívánó témákat érintett. Szintén Lovastól idézem a következőt, más se csinálok, csak megpróbálom elmagyarázni, lehet, hogy éppen a Dezsőnek, hogy ez a provinciális poros-boros bús bácska más, mint ami ennek megírta, hiszen ahogy vajkaiék végigmennek a főutcán, az maga a halál. Az ember depresszióba esik tőle azonnal, rögtön, örökre. Mégis milyen jó, csodálatos világ ez a Szabadka. Ugye itt már megjelenik a pacsírta, illetve hát megszólítatik maga Koszton egy Dezső. Ugye Lovast mindig is, bármennyire is szokta azt nyilatkozni, hogy ő nem nőíró, és a nőirodalomtól ő távol helyezné magát. Mégis éppen a női szerepeknek az újraértelmezése, illetve annak a vizsgálata az, ami a pacsirtát nála mondjuk az aranysárkánnyal szemben jobban érdekli, vagy nagyobb érdeklődést mutat az iránt. Itt szerettem volna idézni egyébként a Barát Katalinnak az előző, a két éve megjelent krimiét, ő szintén a pacsirtát idézi meg a maga szövegében. Ugyanúgy, ahogy egyébként az majd Lovasnál is látszódik, kvázi a saját regénye szereplőjévé is tette pacsirtát. Anélkül, hogy tulajdonképpen Kosztolányra ő különösebben reflektált volna. Viszont akkor térjünk most át a Kosztolányi újraírásra. Ugye Lovas Ildikó Mesztelenül a történetben című regényének a rövid bemutatására. először is érdemes megnézni, Kosztolányi ugye Sárszeg néven szerepelteti Szabadkát a regényeiben, szemben Lovas Ildikónak a Szabadka képében. Ugye, ahogy azt idéztem is, tulajdonképpen ő Szabadkát akarná újraírni, tehát egy újfajta Szabadkát szeretne, a Kosztolányival erősen szembe pozícionált Szabadkát szeretne megmutatni. Ahhoz képest nagyon hasonló módon indul az ő városi elemzése is. Kosztolányi pacsirtájából idézek. Sárszeg kispont a térképen, semmi nevezetessége sincs, csak egy zenedéje meg egy rossz közkönyvtára van. Az emberek alig ismerik, megvetően emlegetik. Ezzel szemben ugye a kvázi más képet felrajzolni kívánó Lovas hasonlóan lekicsinlő módon nyilatkozik Szabadkáról. Azt írja a maga regényében, hogy a szabadság foka ebben a városban mindig is picinke volt. Már a pacsirta szüleinek is komoly gondja adódott abból, ha néhány napra magasabbra állította a fokmérőt. Ugye itt arra a szituációra van, vagy történik utalás, mikor ugye a pacsirta elhagyja a Szabadkát, és a szülei akkor kezdenek el tulajdonképpen élni. És egy másik ugyanúgy a szabadsággal kapcsolatos idézet, szintén ugyanebből a Lovas regényből. Ha egyszer sikerül magasabbra állítani az egyén szabadságának fokmérőjét, már senki sem fogja érteni Kosztolányi regényeit, csárt novelláit. Tehát tulajdonképpen felől a kiszerűség felől látja értelmezhetőnek Kosztolányi, illetve Csártnak az életművét, illetve a Szabadkához kötődő életművét. További összevetések. Nagyon érdekes például az ahogy a halálnak a képét nagyon erősen mind a ketten a városhoz kapcsolják. Szintén a pacsirtából idézek. Aki először járt itt, azt hihette, hogy az emberek nem is élnek itt, csak meghalnak. Ez ugye Kosztolányinál. Lovas ezzel szemben a következőt írta a Mesztelen a történetben című regényében. Nem fogunk sehová se eljutni, nem fogunk elindulni és megérkezni csak a halálba. Valamint a halál keresése a város egyik legfontosabb jellemzője. Mind a két regényben magához a halálhoz, illetve a halál okaként jelenik meg ugye a Sárszeghez. A Sárszeg nevében is már ott jelenlevő por motívum, ami szintén mind a két regénynek alapvető képe. Kosztolányi a pacsirtában azt írja, hogy Sárszeg gyilkos por, amely megtizedelte az itteni gyermekeket, és a felnőtteket korai halállal sújtotta. Lovas szintén a port okolja a város lakóit jellemző lehangoltsággal, illetve halál közeli pozíciójukkal. Ő azt írja, hogy tüdejüket sipolóvá, szemüket könyvtől ázóvá teszi, lelküket meg betemeti. Az 1878-ban létrehozott első kórházban legtöbb tüdőbeteg volt, néhány évvel később pedig külön szemkórházra volt szükség, amit nem sokkal az elmeintézet követett. Lovas egy kicsit tovább viszi a pormotívumot a maga regényében, és porral betemetett lélekről beszél. Tulajdonképpen ez is egy irodalomtörténetileg jelenlévő kép a vajdasági irodalomon belül. Szenteleki Kornélnak van egy ilyen megjegyzése, ami szerint a vajdasági lélek nem vergődik, nem roppan össze, nem sikolt fel az örömtől, a vajdasági lélek épp oly sivár és szürke, mint a táj, amelyen él. Ugye itt is a vajdasági léleknek a tulajdonképpen a hely által meghatározott voltát hangsúlyozza Szenteleki. És ezzel párhuzamosan Lovas regényében olvasható a következő. A porral betemetett lélek ismertető jele a bárgyúság, érdektelenség, az újtól való idegenkedés és a gyakori osztálytalálkozók. Azonban a porral betemetett lélek depresszióra és látomásokra is hajlamos, érzékeny és vibráló. Tehát tulajdonképpen ugye a Lovasnál is ugyanaz az érdektelenség, illetve ugyanaz a bezártság jelenik meg, mint a Szenteleki idézetben, ami megfogalmazódik. És maga Kosztolányi is, nem csak a szövegei, hanem maga az író alakja is megjelenik Lovas regényében, kvázi a szereplőjévé válik. És nem is csak Kosztolányi, hanem ugye az ő a Lovas regény címében is már megemlített, vagy megjelenített Mesztelenül című kötete. A Lovas regényből idézem, simogatni való verses kötetek akadnak a kezemben a könyvkereskedés antikváriumban. Mesztelenül, mondom a könyvesbolt tulajdonosának, milyen jó. Benne van az összes versekben, vág közbe ő. Tulajdonképpen Lovas regényében az elbeszélő, egy rossz házasságban élő női elbeszélővel van dolgunk, aki az előző idézetben is emlegetett kórházban dolgozik, pszichiáterként, és tulajdonképpen az egész regény nem hosszú, teszem hozzá, de az egész regény arról szól, hogy tulajdonképpen ő is egy ugyanilyen meghallgatásra vágyna valaki részéről, mint ahogy ő végig hallgatja a saját pacienseit, csak hogy neki nincs egy ilyen odaforduló ember, és tehát az egész regényben tulajdonképpen Kosztolányi kerül ebbe a pozícióba, mint hogyha ő lenne az, aki meg tudná hallgatni ezt az elbeszélőt, de hát ugye már nincsen a városban. És csak úgy lehet az ő jelenlétét megidézni, vagy az ő jelenlétét tulajdonképpen imitálni, hogyha hozzá kötődő városi helyszíneket felkutatja az elbeszélő, vagy pedig az ő ott felelhető köteteit, illetve oda kötődő köteteit olvassa. További idézet a regényből, mert vannak dolgok, amikről csak egymást közbeszélgethetünk, beszélgethetnénk, azt képzelem szóba állt volna velem, ezt ugye Kosztolányiról mondja a regénynek az elbeszélője. És egy további idézet, kitárnám magam, mesztelenül ülnék a tonetten. Ez a tonet, ez majd még később megjelenik, úgyhogy az úgy világossá fog válni, hogy ez milyen, vagy hol felelhető tonet. Tehát ugye ez lenne egy olyan beszélgetés, ahol ő, ahogy írja is, ugye mesztelenül visszautal, hogy akár a Kosztolányi kötet címére is kitárulkozhatna, illetve megmutathatná magát teljes valójában. Következik is a tonet széknek az idézete. A regényből idézem, a könyvkereskedés antikváriumban már azért is érdemes betérni, mert pacsírt a tonet székén üldögélve ihatom meg a kávém. Ki tudja, talán ő is ráereszkedett egyik rövid látogatása alkalmával, így a nagy költőnek és odaadó rajongójának a feneke ugyanazt a széket melegíti. Tehát itt ugye egyrészt a tonet szék az pacsírt a tonet széke, és egyben Kosztolányinak is a városban felelhető potenciális helyszíne tulajdonképpen, vagy helye. Lovas írói megoldása, ami tulajdonképpen tényleg tehát először és legmarkánsabban, én úgy gondolom, a Mesztelen a történetben című kötetben jelenik meg, azt Szilágyi Zsófia spanyol mennyasszony kapcsán fogalmazta meg, amiről majd hamarosan lesz szó. Azt írta, Lovas Ildikó egy kihagyhatatlanak tűnő írói lehetőséggel élve, és mostantól jön a Szilágyi Zsófia idézet, saját múltjaként mutatja meg városának irodalmi tradícióját. Tehát hiába, hogy ugyanazokkal a képekkel látszólag ugyanazt mondja a városról, mint Kosztolányi, annyiból eleve más a Lovas újraírása, hogy az ő szabadkájának már része Kosztolányi. Tehát ennyiből tudja másként megmutatni. Tulajdonképpen egy Kosztolányival több az ő szabadkája, mint Kosztolányié volt még az ő sárszege. Ami pedig ugye szintén fontos, vagy amiért fontos a Lovasnak ez az újraíró gesztusa, az tulajdonképpen az irodalmi hagyománynak az önkéntes kiválasztása. Szintén a Mesztelen a történetből származó idézet a következő. Augusztus volt, rekkenő hőség gyötörte a táját, amihez semmi közöm nem volt. Aznap volt a születésnapom. Olvadt a talpunk alatt az aszfalt, csorgott rólunk a veríték, amikor megérkeztünk az állatkertbe. Azért cipeltem őt oda, a fiát, mert egy kicsit otthon akartam lenni, amire csak a flamingók által kerülhetett sor. Ők a költészet rózsaszín útján kerültek a mi bácskai életünkben. Tulajdonképpen Lovasnál a vajdasági irodalomnak a reprezentánsai, illetve az olyan szimbólumok is, vagy olyan képek is, mint itt a flamingók. A regényeiben tulajdonképpen mind a Mesztelen a történetben, mind a spanyol mennyasszony, de akár még a kijárat az Adriára is, a vajdaságból menni vagy ott maradni kérdés körüli dilemmát erősítik, illetve a körül keringenek. És itt pont a vajdasági irodalom az, ami mindig a marasztalást jelentik az adott elbeszélő számára. Itt ugye a költészet rózsaszín útján kerültek a flamingók a vajdasági irodalomba, mondja a Lovas elbeszélője. Tolnai Ottó volt az, aki ezt a gesztust megtette. Tulajdonképpen a flamingókat ő emlegeti a kisebbségi írók mintájaként, vagy párjaként. Idézem Tolnai Ottó egyik versét. Mint kevesebb Veszprémben a flamingó, nem szaporodnak, legfeljebb teszi hozzá az ifjú állatkerti munkás, ha tükörtermet tudnánk biztosítani nekik, ha tükrökkel sokszorosítanánk őket. A kisebbségi költőknek is épp ezen a feladatuk, tükörteremmé lenni, tükörtermet alkotni, bálterem nagyságút a kisebbségnek biztosítani a tömeg illúzióját a maradáshoz. Itt is ugye a maradás az, amivel tulajdonképpen zárul ez az idézet, és ami maradást ugye az irodalomban résztvevők, vagy az irodalmat alkotók, illetve azt alakítók tudják csak biztosítani, vagy előhívni. Lovas regényei nem csak a Kosztolányi, illetve a Csát életművel vannak nagyon szoros szövegben is kimutatható kapcsolatban, hanem nyilván, de egymással is. Tehát a Mesztelen a történetben és a spanyol mennyasszony is nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. Tulajdonképpen az előbb már emlegetett születésnapi történet az, ami mind a két regényben hangsúlyosan megjelenik. A Mesztelen a történetből az idézet, ha a születésnapomon nem érzem magam annyira szerencsétlennek, és nem indulok el az olvadt aszfalton a flamingók irányába, és nem okítom a fiam, akkor ő nem kérdez semmit, és nekem nem jut eszembe a déli félteke csillagképéről az álmom, és nem értem meg. Egy olyan álomról van itt szó, ami végül is eljutatta arra a döntésre, hogy maradjanak a vajdaságban. Ugye a születésnapján, a napon is azzal az állatkerti látogatással értettő meg valamit, ami a maradásra bírta tulajdonképpen. Ugyanez a történet a spanyol mennyasszonyban is felidéződik, kicsit persze más kontextusban idézem azt a regényt, és akkor éppen a születésnapom idején megértettem, mit üzentek 2 évvel korábban az akácok, miért költöztem az Oszlorfák utcájából az Akácfák utcájába. Megértettem, hogy a kín nem a szerelem, hanem a létezés misztériuma, de ez nagy félelemmel töltött el. Eddig az idézet. Ugye itt az akác az, ami tulajdonképpen a Messzerelem a történetben ben a flamingók. Az akác ugyanúgy a vajdasági irodalomnak egy nagyon, nagyon fontos szimbóluma. Ugye Szenteleki Kornélis Akácok alatt című antológiát szerkesztett 20-as évek végén. Tulajdonképpen az volt az első ilyen kvázi reprezentáns antológia a vajdasági költőkről. Az Oszlorfák utcájából az Akácfák utcájába, tehát egy kvázi egy vajdasági környezetbe való átköltözés az, ami okot vagy indokot kapott. A spanyol mennyasszony most már, hogy idéztem, így lassan át is térhetünk Csát újraírására, ami ugye hát a spanyol mennyasszonyban kapott hangsúlyos szerepet. Csátnál ugye, ahogy az előadás elején is említettem, a naplók olvasása kap nagyon különös értelmet, ami már csak azért is érdekes, mert a naplók kiadásának a sorrendje is izgalmassá teszi ezt a kérdést. Tudniillik előbb olvashattuk a felnőttkori naplókat, illetve a lezűlöttségnek a periódusát, és utána egy ilyen bájos gyermeki napló az, ami ugye most tavaly jelent meg újra. Maga a napló olvasásnak a sorrendje is izgalmas. Ezt Harkai Vaséva következőképpen fogalmazta meg. A korai csátnaplókat nem csak az életrajz, ezen belül a csáti élet tragikus lezárulásának eléggé részletekbe menő ismeretét követően, hanem az időrendben előbb napvilágot látott, későbbi naplók meghökkentő részleteinek ismeretében is veszük a kezünkbe, kezdjük olvasni. A lovas regényben, ugye, ahogy már mondtam, a két szálon futó cselekmény, vagy két szálon futó regényről van szó a spanyol mennyasszony esetében, abból az egyik szál nyilvánvaló a csát vonal, ahol ugye már említettem, Jónás Olgának az egyes szám első személyű elbeszélése olvasható, és a spanyol mennyasszonyon belül Csát Géza kéri meg, ami hát tulajdonképpen életrajzilag is így történt, tehát Csát ugye elolvastatta a gyerekkori naplóit a feleségével, tulajdonképpen azzal a szándékkal, hogy lássa, hogy milyen nőkkel volt ő, hogy nőtt föl, stb., hogy kvázi ne legyen titkuk előtte. A spanyol mennyasszonyban ugye, amikor tulajdonképpen a már lezüllött Csát Géza mellett élő Jónás Olga elkezdi olvasni a Csát gyerekkori naplókat, akkor a regényen belül, hangsúlyozom, a regényen belül ez a reflexió hangzik el az ő szájából, hogy nagyfülű fiú komolykodó mondatait olvashattam könyvekről, időjárásról, fakutyázásról és más szórakozásról, amiket az apja megtiltott 2. színházban járás. Hogyha valaki akár csak a tavaly kiadott gyerekkori naplókat olvassa, akkor ezek igazolást nyernek, tehát ténylegesen időjárásról van a leginkább szó, és könyvekről, és hát kevéssé izgalmas, mint a felnőttkori naplói Csátnak. Ugyanúgy, ahogy a pacsirtát és a Messzelen a történetben lehetett tulajdonképpen bizonyos szempontból egymás mellett olvasni, hát erre még jobb és még izgalmasabb terep ugye a spanyol mennyasszonynak és a csátnaplóknak a szövegszintű egymás mellett olvasása. Tudniillik Lovas Ildikó Csát Géza naplóiból vesz eseményeket, azokat fogalmazza újra, ugye ahogy mondtam Jónás Olga szemszögéből, nem egyszer adatállást is meghagyja. Azt a szemszöget változtatja meg, amiből az adott történet elmesélődik. Annyira érzékelhető a csátnaplóknak a szövegszintű hatása a Jónás Olga spanyol mennyasszonyban olvasható történet szálában, hogy Lovas Ildikó a szókincset is ahhoz igazította. Például ugye a szeretkezésre, vagy a nemi aktus leírására is az áldozat szót használja, ugye Jónás Olga szájába adva ezeket a szavakat. A női nemi szerve pedig a kehely erősen eufemizált kifejezést, és még egyébként több ilyen szóátvétel is megjelenik a spanyol mennyasszonyban. És hát akkor áttérnék a ténylegesen szövegszerű párhuzamokra. Ugye Csát Géza naplói és kvázi Jónás Olga, illetve Lovas Ildikó spanyol mennyasszony című regényben olvasható verziókra. Ez tulajdonképpen még egy laza szituáció, tehát ebben tulajdonképpen semmi nincs. Olvasom a naplóból vett idézetet, ugye Csát naplójából. Míg rendeltem, a kedves Sándor foglalkoztatta Olgát, és ugyancsak ő önfeláldozó módon hagyott magunkra bennünket, amikor megérkeztem. Arra gondoltam, hogy sose fogom tudni méltóan meghálálni ezt a jóságát. Kedves Sándor az, aki ugye a spanyol mennyasszonyban is megjelenik. Olga szemszögéből, aki hát ugye a naplóból azokat a részleteket nem másoltam ide, amikből világos, hogy Sándor nem csak Olgával hagyta ilyen előzékenyen magára Csár Gézát, hanem egyéb nőkkel is. És hát ez jelenik meg a spanyol menyasszonynak a Jónás Olga szempontjából megfogalmazott részeiben. Ugye az eres monogram jelzi kedves Sándort, vagy hát ő ugyanaz a két személy. Lovas Érikó írja ugye Jónás Olga szemszögéből a következőt a spanyol menyasszonyban. Jó barátjára, Eresre, aki mindig készen állt arra, hogy engem lefoglaljon, amíg ő más nőkre vetette magát, nem gondol. És egy másik idézet, tehát hogy megérkezett hozzájuk ez az Eres barát, idézem a regényt. Miként érkezett meg hozzánk legjobb barátja, Eres, aki sokat beszélgetett velem az elmúlt évek során, gyakran éppen ő a férjem kérésére, hogy ő meglőhesse valamelyik nőt a sok lottyat paciensek közül. Tehát itt ugye megjelenik az, amit az előbb is mondtam, hogy nem csak Olgával hagyta őket kettesben ez az ember. További szituációegyezés a két szöveg között. Csát Géza naplóját idézem most ismét. Aznap el voltam keseredve Olga ellen, valami kellemetlen, kicsinyes csint követett el ellenem levélben. Bántott, hogy ennyi fáradozás után még mindig nem sikerült őt megtanítanom rá, hogy mit nem szabad mondani, mik azok a női fogások, amiket nálam mellőznie kellene. Mindez spanyol menyasszonyban, ugye Jónás Olga szemszögéből a következőképpen hangzik. Azt mondta, bántja, hogy ennyi fáradozás után még mindig nem sikerült megtanítania arra, hogy mit nem szabad mondani, mik azok a női fogások, amiket nálam mellőznöm kellene. Ugye tulajdonképpen ugyanaz a szöveg, itt látszik, hogy tényleg csak nyelvtanilag változik tulajdonképpen a szavaknak a formája, annyiból, hogy tényleg ezt kvázi a másik fél fogalmazza meg. Egy harmadik példát hoznék, ahol először, hát ezek viszonylag hosszabb idézetek, egy szeretkezésnek a leírása, először Csát naplójából. Siettünk, és hamarosan a fenyőerdőben kutattunk megfelelő hely után. Leterítettem a zöld kendőt, ő gyorsan lefeküdt, felemelve a szoknyáit. Érezte, hogy a kölcsönös maximálisan nagyvágy feleslegessé teszi most azokat a szégyenkezéseket és tiltakozásokat, amelyeket egyébként sose szokott elmulasztani. Elém tárul tiszta, feszes, csipkés nadrágja, jól simuló, áttört, magas harisnyája. A harisnya és nadrág határán a két ujjnyi széles, meztelen combszegmentum. A kis fűző, keményen feszülő harisnya tartói azonban akadályozták a bemenetet, ezeket tehát kikapcsoltam. Ráfeküdtem és áttöleltem. A nagy izgalom miatt pár pillanatig várnunk kellett, de amikor gyengéden megsimogatta a paripát, az engedelmesen ágaskodni kezdett, és a gátlások az első frikciók után csak nem teljesen megszűntek, a továbbiakban pedig végképp eltűntek. Ez ugye a Csát naplóból az idézet. Ugyanez a szituáció a spanyol menyasszonyban, kvázi Jónás Olga szempontjából. A fenyőerdőben még együtt voltunk, azt éreztem, hogy a kölcsönös maximálisan nagyvágy feleslegessé teszi azokat a szégyenkezéseket, amelyeket egyébként sosem mulasztottam volna el. Elétártam tiszta, feszes, csipkés nadrágomat, jól simuló, áttört magas harisnyám. A harisnya és a nadrág határán a két ujjnyi széles, meztelen combom felöltözötten a legérzékenyebb részem. A kis fűző keményen feszülő harisnyatartói akadályozták a bemenetet, ezért azokat kikapcsolta. Aztán áttölelt és rám feküdt, de nem tudott azonnal tovább haladni. Akkor én simogattam meg, ő pedig a nyakamba fúrta bajuszos ajkát, a piros foltocska elképpen keletkezett. Ugye itt tulajdonképpen szintén ugyanazok a szituációk, illetve mozdulatok jelennek meg ugyanazokkal a szavakkal elmesélve, mint a Csát naplóban. Annyiból ugye érdekes a Jónás Olga napló olvasása, és a miénk, hogy ugye a fikcióban, tehát a spanyol regény keretében még él Csát Géza, tehát amikor Jónás Olga olvassa ezeket a Csát Géza naplókat, akkor ő nem tudja azt, amit mi, hogy ugye mind a ketten nyilván meg fognak halni, és hogy milyen körülmények között. Ugye, hogy Csát öngyilkos lesz, miután megöli tulajdonképpen Jónás Olgát. Ahogy ugye volt arról szó korábban, ugye a Halkai Vas idézet kapcsán, egyrészt ugye érdekes a mi Csát napló olvasási sorrendünk, hogy az züllött naplók után, vagy az züllés bemutató naplók után olvassuk a gyerekkorit. Tulajdonképpen ez még ugyanaz a pozíció, mint a Jónás Olgáé. Ugye ő viszont megismerte, tehát ő kvázi a züllött Csát Géza mellől olvasta az ifjúkori naplókat. A spanyol menyasszonynak egy központi szövege, hogy Csát Géza az ország legzseniálisabb férfia. És ugye ő pont ennek a legzseniálisabb férfinak a lezüllöttségét, vagy ennek volt a szemtanúja. Akkor beszélnék arról, hogy ugye mi az irodalomtörténeti jelentősége ezeknek a kvázi újraírásoknak. Tehát itt ugye újra a Szilágyi Zsófia idézetet hoznám elő. Tehát az irodalomtörténeti hagyománynak egy szép irodalmi kijelölése zajlik itt, nem pedig egy irodalomtörténeti rámutatás, vagy nem egy elméleti konstrukció az, ami alapján ez a hagyományvonal kirajzolható. Ugye erről beszél Kulcsár Szabó Ernő is sokat idézett megjegyzésében, vagy megfogalmazásában, idézem őt. Sohasem az irodalomtörténészek írják újra egy-egy nemzeti irodalomtörténetét, hanem mindig az az élő irodalmiság, amely folyvást változó viszonyt létesít az őt magát is feltételező hagyománnyal. Olyan tervezhetetlen és előre láthatatlan dialógus ez, amely az irodalom létmódja felől teszi érthetővé, miért is kell szüntelenül újraírni az irodalom történetét. És egyébként nem csak lovasról lehet itt szó, hanem ugyanilyen hagyományt újra konstruáló gesztus, tulajdonképpen az, amit Tolnai Ottó is csinál, vagy akár emlegethetném Fenyvesi Ottót, ugye most már Veszprémben élő, ám de vajdasági származású költő, akinek ugye a Halott vajdaságiakat olvasott címkötete az, ahol különböző vajdasági szerzőkről írt tulajdonképpen verseket, többek között Kosztolányiról, Csátról, Esti Kornélról, tehát akár vajdasági irodalomhoz köthető irodalmi figurákról is. Tehát az ő újraíró gesztusuknak a hatása az gyökeresen más, mint például az a megkonstruált hagyomány felfogás, ami például Bori Imrének a vajdasági irodalom történeteiben tükröződik. Ugye ezt már ennek az előadás sorozatnak az elején is sokat emlegettem, vagy többször említettem. Az ő irodalom történetében Kosztolányi Dezső is és Csát Géza is mint előtörténet szerepel. Tehát kvázi, mint ami nem igazán része a vajdasági irodalom történetnek, mondván, hogy ők jóval ugye a vajdasági irodalom történet kialakulása előtt nem hogy születtek, de el is hagyták tulajdonképpen a térséget. Tehát irodalmilag nem vettek részt tudatosan annak a irodalmi kultúrának a kialakításában. Ugyanakkor ezekből az újraíró gesztusokból a kortárs viszonyok között egyértelműen látszik, hogy akár a kettejük szerepe is sokkal fontosabb annál, mint hogy előtörténetként lehessen őket csak emlegetni. Tehát tulajdonképpen a szép irodalmi működés az, amit figyelve egy egészen más visszafele olvasva egy egészen más irodalom történeti hagyományvonal rajzolható ki, mint amit akár egyébként Bori, vagy akár Vajda Gábor, aki szintén írt vajdasági irodalomtörténetet, tulajdonképpen éppen a Borijéval szemben megfogalmazva a saját munkáját. Tehát mind a két megoldással szembe megy az a szép irodalomban tapasztalható hagyománykirajzolás vagy hagyománykijelölés, amit ugye akár mondjuk a Lovas Ildikó életművének az eddigi szakaszát vizsgálva lehet megfogalmazni, vagy akár a már említett vajdasági szerzőkével. És itt tulajdonképpen rátérnék egyrészt részben a mai előadásnak az összefoglalására, a részben pedig az egész kurzus, tehát a négy darab előadásnak a kérdéseit egy kicsit összefüggésbe hoznám és feleleveníteném. Ugye az első előadásnak volt a címe a régi kérdésekre új válaszok, a második egy ismeretlen helyzet ismerősététele, a harmadik előadás volt ugye a Balázs Attila, illetve a termelési regény kapcsolatát vizsgáló Neo-Avangárd és Postmodern 1979 alcímű előadás, és ugye a mai alkalom pedig Kosztolányi Dezső és Csát Géza honosításáról szól. Az első előadásban ugye tulajdonképpen a négy előadás magyarországi, illetve vajdasági irodalmi jelenségek vagy irodalmi figuráknak a párhuzam beállítására törekedett, éppen annak megmutatásán célozva, hogy ezek a párhuzamok mennyire esetlegesek, illetve mennyire épp a különbözőségre hívják fel a figyelmet szemben azzal, hogy ezeket ténylegesen egymás mellett futó párhuzamos irodalomtörténeti vagy akár irodalomelméleti jelenségekként tudnánk megérteni. Ugye az első előadásban volt hangsúlyos az, hogy magyarországi kérdésekre érkezik nagyon sokszor határon túli válasz, és magyarországi kérdésekre egy magyarországi szempontú válasz értelmeződik mindig. Kölcsönös megértés lenne a cél, tehát hogy mind a két irodalmi, illetve kulturális közeget meghagynánk a maga kontextusában, és úgy próbálnánk értelmezni, szemben azzal, hogy ugye innen akarnánk egy ívet, vagy egy jelenséget definiálni, anélkül, hogy azt a kontextust különösebben, vagy részletesebben megismernénk. Ugye tulajdonképpen erre volt példa a második előadás, ahol ugye egy eléggé nagyívű párhuzamról próbáltam beszélni, ugye a Kazinczy, Csészabó László és Szenteleki Kornél hármasának tulajdonképpen az irodalom szervezésnek a szituációnak a megértését próbáltam bemutatni, hogy milyen hasonlóságokat véltek felfedezni, és hogy ezek hol siklottak ki. Ez tipikusan az a helyzet volt, amiben a másik sajátosságainak a megértése a saját tapasztalatok alapján történt. nem pedig egy ottani vizsgálat eredményeképpen. Ami ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy a megértés lenne fontosabb, nem pedig az értelmezés, egy vizsgált kontextustól független szempontok alapján történő értelmezés. Konkrét példa volt már ugye a neoavangárd és a posztmodernnek a kapcsolata, illetve ugye a Balázs Attila Kunikulusz című regényének és Eszterházy Péter termelési regényének a tulajdonképpen semmi másról nem volt ott szó, csak az, hogy egy időben jelent meg, és mégis a nem maguk a szövegek és nem maguk a szerzők kapcsolták egymást egy irodalmi folyamathoz, hanem a kritika volt az, ami főként a Balázs Attila regényéről szólva próbálta a magyarországi folyamatokat felidézni. Tehát itt ugye látszólagos párhuzamokról lehetett csak szó, hiszen másfajta kultúra is közegben érkezett meg nyilván Balázs Attila kötete és Eszterházy Péteré. És a ma esti előadás lett volna az, ami a szép irodalom által megrajzolható irodalomtörténeti ívre próbálta felhívni a figyelmet, tehát pontosan az előző három előadás során részletezett közelítési módokkal szemben az adott kulturális közegnek a vizsgálatát, illetve az azon belül zajló folyamatoknak a vizsgálatával próbált megértelmezni irodalmi jelenségeket, számolva azzal, hogy az akár más hangsúlyt ad egy-egy szerzőnek, mint a magyarországi kontextus. Itt már Éven Zohárnak a többrendszerűség elvét idézem zárásképpen. Részben a mai előadás zárásaképpen, részben pedig az egész, tehát mind a négy előadásnak a kvázi tanulsága képpen. Idézem tehát őt röviden. A többrendszer elméletének fő célja és megvalósítható lehetősége, hogy azokkal a konkrét feltételekkel foglalkozzon, amelyek mellett egy bizonyos irodalom hatással lehet egy másik irodalomra, amelynek következtében tulajdonságok átvívődnek egy rendszerből a másikba. Nem irodalmi hatásról, hanem irodalmak egymásra gyakorolt hatásáról van szó. Tehát ez legvilágosabban tulajdonképpen a Kosztolányi és a Csát példáján mutatható meg, akik ugye ugyanúgy részei a magyarországi és a vajdasági irodalmi közegnek, de egészen más szempontból váltak fontossá. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Kosztolányi Dezső és Csát Géza honosítása. Szarvas Melinda előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 24-én készült. A felvételt szerkesztette Besnyő Janka.